betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma este meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: minden évszaknak megvannak a jellemző betegségei, így bizonyos korfolyamatok gyakrabban jelentkeznek a tavasz beköszöntével, de vajon mire, vagy inkább mikre kell figyeljünk ilyenkor? Témánk a tavaszi időjárás hatása az egészségre. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásukra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük a medicinában dr. Szabó Zoltán családorvost. Doktor úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 2-es stúdiójában.
Jó estét kívánok mindenkinek, szervusz Tibi, köszönöm a meghívást. Hát valóban, ahogy megjelent a tavasz, új kihívásoknak nézünk elébe, és ha megértjük egy pár dolgot a különböző betegségekről, amiről szó lesz a következőkben, akkor hát ha a prevenciót is elkezdhetjük, és elkerülünk néhányat ezekből a betegségekből.
Doktor úr, a mai témánk tehát a tavasz időjárás hatása az egészségre, az egészségünkre. Mit tudunk e kérdéskörben röviden megfogalmazni és bővebben elmondani, vagyis ezek a napok, ezek a hetek, hónapok hogyan hatnak a szervezetünkre, és mint már mondtuk, az egészségünkre?
Tehát a tavasz magával hozta a meleget, a napfényt, a madárcsicsergést, a színeket, a zöldet, a virágokat, és ennek ellenére nagyon sok embert akkomodációjában megzavarja ez az állapot. Mint minden évszak változás, a szervezetre nézve egy akkomodációt kell, hogy jelentsen. Ez a legtöbb emberben probléma nélkül lezajlódik. Néhányan viszont szenvednek tőle, mert ezek az akkomodációs folyamatok, ezek gyakorlatilag a stressznek az alapját képezik, és sokat kutatták, hogy ennek van-e valamilyen valós alapja, mert most gondolom sokan a tavaszi fáradtság szindrómára gondolnak, amiről azért bele kell mondani, hogy nem klinikai entitás. Így bekódolni betegséget, hogy tavaszi fáradtság, nem lehet. De ennek ellenére van egy olyan kórkép egyeseknél, amire jellemzőek azok a pszichés elváltozások, mint amilyen bágyadság, szédülés, ingerlékenység, fejfájás, aluszékonyság, koncentráció képességnek a romlása. Na most, sokat foglalkoztak ezzel, hogy vajon mi okozza. Pontosan meghatározni nem tudjuk, azt viszont tudjuk, hogy súlyos esetben akár súlyosabb pszichés kórkép, akár depresszió is kialakulhat. Egyesek hormonális okokra vezetik vissza ennek a kórképnek a kialakulását. Mint tudjuk, a szerotonin, úgymond a boldogság hormona, ez a neurotranszmitter, ami az agyunkban létezik, ennek a termelése a nap folyamán is más és más, és a különböző évszakokban is más. a napfénynek a hatására a szerotonin termelés beindul, és valamivel több termelődik belőle, a sötétség, a hideg hatására ennek a mennyisége csökken. Ott van a melatonin, az úgynevezett alvás hormona, ez pedig pont fordítva van. Na most, ahogy kialakul a tavasz, és ahogy említettem, megváltozik a hőmérséklet, a napfénynek a hatása, sőt, még mesterségesen is rátónak azzal, hogy eltolják gyakorlatilag előre vittük az órát, és ezáltal az éjszakából veszítettünk egy órát. Ez mind kihat a szervezetre, és egyes személyeknél valóban kialakíthatja ezt a kórképet, amiről beszéltem. Más oka is lehet, sőt régebb inkább a táplálkozásra fogták, hogy nyáron, és ahogy jön a meleg, a tavasz, gyakorlatilag megváltozik a táplálkozásunk, sokkal több zöld, friss ételt eszünk. Legalábbis ez régebb így volt, régebb, ma már egy kicsit azért más a helyzet, mert ha bemegyünk egy ilyen úgynevezett szupermarketba, akkor ott azért a tél folyamán is gyakorlatilag mindent meg lehet vásárolni, ami zöld, meg színes. Az egy teljesen más kérdés, hogy ezeknek a zöldségeknek a tápértéke olyan-e, mint a nyárinak, vagy nem. A másik dolog, amiről most egyre többet beszéltek az utóbbi időben a médiában, sajtóban, hogy a tartósítószereknek a használata révén rengeteg káros anyagot vihetünk be a szervezetbe, és akkor a kérdés az, hogy hol csinálunk jót, és hol rosszat. Még egy tényező, aminek szerepe lehet ezeknek a pszichés kórképeknek a kialakulása, a mozgásnak a hiánya a téli hónapokban, hogy hideg van, sötét van, sokkal kevesebbet járnak ki az emberek, és a sport lehetősége is lényegesen leszűkül. Ez is egy szerepe lehet ennek a kórképnek a kialakulásában, ugyanis tudjuk, hogy a sport, a mozgás során endorfinok szabadulnak fel, tehát jót tesz a pszichénknek, ahogy azt régebb is, ahogy tudjuk, hogy az épp testben épp lélek. Tehát ha valaki sportol, eljár akár kirándulni hegyekbe, akkor a pszichéje is sokkal jobb lesz.
Hőérzet, tavasz időjárás, hőmérséklet, ingadozás. Látjuk azt, hogy egyik nap akár fagypont alatt van a hőmérséklet, rá egy napra pedig akár 28 fok is lehet. Lásd a tegnap előtt, vagy a mai napot, vagy mi lesz holnap, egyelőre ez még pontosan nem tudni. Mit jelent ez a szervezetnek?
Egy akkommodációs zavart jelenthet egyeseknél. Van, aki meg sem érzi, és ebből nem csinál problémát. Másoknál ez egy, ahogy az előbb említettem, egy hormonális zavart okoz, ez pedig befolyásolhatja úgy a pszichét, mint a testi erőnlétet. Így másképp magyarázni csak a hőhatást nem lehet, inkább a napfénynek a hatására térnék ki, mert az azért nagyon fontos, amint említettem, az szerotoninnak a termelésében, és ez a szerotonin az a neurotranszmitter, ami a úgymond boldogság érzet kialakításában nagyon fontos szerepet játszik.
És ugyanez, tehát a hőmérséklet ingadozás mit idéz elő kardiológiai esetekben, szempontokban. Mert
igen, arról kéne, szóval említést kéne arról is tegyünk, hogy nem mindegy, hogy ez a hőingadozás egy 20 éves, teljesen egészséges embert érint, vagy pedig egy kardiovaszkuláris szempontból beteg embert, egy magas vérnyomással rendelkezőt, egy szívelégtelenségben szenvedő egyént, egy asztmás beteget, egy krónikus bronchitiszben szenvedő beteget, mert ez azért kihat a szervezetre, vérnyomás ingadozást okozhat, ami abban a pillanatban megterheli a szívet, súlyosbódhat a szívelégtelenség. Úgyhogy ha krónikus betegekre gondolunk, akkor ez a hatás sokkal súlyosabb lehet, mint egy egészséges esetében.
És mi van például a pulzussal, a pulzusunkkal, hiszen ilyenkor akár ingadozhat 70 és 140 között is.
Igen, a meleg, azt tudjuk, hogy értágító, az értágulat pedig leviszi a vérnyomást. Na most, ha ez társul a folyadékvesztesség is, és főleg a folyadékpótlásnak a hiánya, akkor leesik a vérnyomás, és ha a vérnyomás leesik, akkor automatikusan megemelkedik a szív frekvenciája, tehát a pulzus szám. Ez pedig nem jó, mert ha a szívünk nagyon gyorsan ver, akkor az oxigén fogyasztása is megnő, ez pedig egy bizonyos betegségben szenvedő szív sokkal nehezebben viseli el.
Milyen gyógyszeres kezelés javasolt ilyen esetekben? Nyilván a pulzus ingadozásra gondolunk. Vagy ezt ilyen esetben gyógyszeresen nem kell kezelni? Elég talán egy esetleges otthoni praktika?
Abból kell kiindulni, hogy aki krónikus beteg, az vegye be a gyógyszereit rendszeresen, ha pedig ilyen légnyomás, meg hőmérséklet ingadozásokat jelentenek a meteorológiai állomások, akkor jobb, ha a vérnyomását az illető ezekben a napokban gyakrabban méri, mert a pulzus is egymagában beindulhat, és ezek a betegek azért maguktól kéne tudják azt, hogy melyek azok a gyógyszerek, amelyekkel a pulzus, és itt a gyors pulzusról beszélek, viszonylag rövid időn belül csökkenteni lehet. Az alacsonyabb pulzus, mert ilyen is van, ott már nehezebb beavatkozni. Általában azok a gyógyszerkészítmények, amelyek az alacsony pulzusra hatnak, a vérnyomást is megemelik. Itt azért jobb, hogyha egy bizonyos kritikus érték alá esik, például 50 alá esik a pulzus, akkor mégiscsak konzultálni kéne a szakorvossal, vagy akár a családorvossal is. Ha magas a pulzus egy bizonyos szám fölött, mint tudom én, 110-es pulzus fölött, azért közbe kell lépni. Megvannak erre a gyógyszerek, általában mi azért elmagyarázzuk a betegeknek, hogy milyen sürgősség esetében hívjon fel minket, vagy milyen gyógyszert vehet be a mi tanácsunk nélkül is.
Gyakoribb pulzusmérés, vérnyomásmérés, de meg vagyok győződve arról, hogy sokan találkoztak már azzal a helyzettel, hogy így jártak, hogy észrevették, hogy nagyon felment a pulzusuk, a pulzusszám, a szívverés, a vérnyomás, és előfordul a pánikroham is. Mit tehet az érintett? Például, hogyha a hegyekben van, és észrevesz, hogy a pulzusom 140 vagy 150.
Erre megvannak a különböző technikák. Először is, ha az ilyen, akkor és nincs nála semmilyen gyógyszer, akkor természetesen megpróbálhat olyan manővereket, mint ezt vázáva kísérletnek hívjuk, hogy mély lélegzetet vesz, és akkor visszatartja a levegőt, ennek hatására lejjebb mehet a pulzus. A másik praktika a karotisznak, a fő ütőérnek a nyakon van ott egy terület, amit el lehet szorítani, illetve masszírozni lehet. Ezt, ha lehet, mindig fél oldalt csinálják, ne egyszerre két oldalt, mert akár reflexesen leállhat a szív is. De meg lehet próbálni, nekem egyszer sikerült egy betegnél, egy ilyen 160-as pulzusnál ilyen karotisz masszázsnak, gyakorlatilag így hívják, és pillanatok alatt egy olyan 20 másodperc alatt visszaesett a pulzusa 80-ra. Ezt lehet meg, egy másik praktika, ezt is meg lehet próbálni, ha az ember egyedül van, és érzi, hogy fulladozik a gyors szívveréstől, hogy a szemgólyóra a hüvely ujjunkkal, tehát becsukjuk a szemünket, és utána rányomunk a szemgólyóra. A szemben a nyomásfokozódás révén reflexesen a szívfrekvencia csökkenhet.
És az érintett mit tehet maga a pánik reakciókkal? Hát, mert lehet eléri azt, hogy a pózusra csökkenjen, de azért benne marad a félsz, benne marad az, hogy na most mi fog történni akkor, ha ez megint előfordul, és lehet, hogy ugyanezt fogja a továbbiakban, a további órákban növelni ezeket az eltéréseket.
Igen, erre megvannak a megfelelő légzési technikák, gyakorlatok, aki idézőjelben jártas ebben, tehát gyakran vannak ilyen pánikrohamjai, azoknak ajánlom, hogy ezeket a technikákat sajátítsák el. Vannak ilyen helyek, ahol ilyen relaxációs gyakorlatokkal foglalkoznak, és valóban nagyon-nagyon sokat segíthet.
Vendégünk dr. Szabó Zoltán családorvos, témánk a tavaszi időjárás hatása az egészségre, az egészségünkre. Doktor úr, milyen egészségügyi problémákat okozhat a tavaszi időjárás, gondolva például az allergiákra és az időjárási változások okozta fejfájásokra?
Hát az allergiák, ez egy nagy téma. Az biztos, hogy sokkal több az allergiás beteg, mint régebb. Lehet, hogy több lehetőségünk van ma már bebizonyítani, hogy valaki allergiás vagy nem. De ugyanakkor azt is kell tudni, hogy nem minden esetben tudjuk az allergént kimutatni. Volt most egy ismerősöm, régi beteg, de már Angliában él, vagy 8-10 éve, és ilyen borzalmas allergiás kiütései jelentkeztek egy olyan fél éve. Sajnos az utóbbi időben már angioödémát is okozott, ami azt jelenti, hogy megduzzad az embernek az ajka, és utána a gége és légzési nehézségek is jelentkeznek. Na most, hogy az angol egészségügy, hogy milyen, azt úgy belelátni nehezen tudunk, de azt viszont tudjuk, hogy ez az illető küldő cédulával az állami rendszerben próbált megindulni, úgy, hogy magánbiztosítója van. Az első terminust az allergológushoz 4 hónap múlva kapta. Erre becsomagolt, vett egy repülőjegyet, hazajött, hogy vizsgáljuk itthon ki. Sajnos megnéztük, nagyon-nagyon sok vizsgálatot végigcsináltunk vele. Allergológus is látta, és nem tudtuk kimutatni azt, hogy a vérben ez az E-típusú immunglobulin nagyon-nagyon magas szinten volt, azt igen, tehát az allergia bizonyított, de hogy mire, azt nem. Ezt csak azért tettem be úgy zárójelben, mert nagyon sokan elvárják azt, hogyha allergiás panaszokkal jelentkeznek, hogy derítsük ki az allergiának az okát. Na most itt a tavasz, ami az allergiás betegségeknek a jellemzője ilyenkor, hogy a légzési allergének száma nő meg. Azt tudjuk, hogy az allergéneket bevihetjük a szervezetbe légzés útján, lenyelhetjük őket, vagy hozzáérhetünk, és a bőrünkön keresztül alakul ki az allergiás reakció. Most ilyenkor tavasszal ugye virágzanak a fák, a virágok. Vannak olyan fafélék, mint amilyen a mogyoró, a szilfa, bükkfa, a tölgy is, a hárs, a gesztenye, amelyeknek a pollenje igenis nagyon gyakran vált ki allergiás reakciókat. Ezek a reakciók van, akinél enyhébb formában jelentkezik, egy egyszerű konjunktivitis, viszket a szemük, aztán elkezd könnyezni. Ugyanez a folyamat kialakulhat az orrban is, orviszketés, orfolyás, ordugulás. Ez már egy nagyon-nagyon kellemetlen tünet, mikor valakinek csak úgy hirtelen egyik pillanatról a másikra elkezd folyni az óra, és az aztán akár napokig is tart. Van olyan fogorvos ismerősöm, akire mikor kinyitják az ablakot, és rájön egy ilyen allergiás rinitis, abba kell hagyja a munkát, mert a betegre csepeg az orrváladéka, és egyszerűen haza kell menjen. Tehát ilyen súlyos is lehet. Na most az orr, a szem, és súlyos esetben kialakulhat ez az angioödéma, ami a nyákvártyáknak a hirtelen megduzzanását jelenti, ami ha a gége szintjén történik, akár fulladásos halálhoz is vezethet. Ha lejjebb megy a folyamat, akkor a tüdőben egy bronchus reakciót vált ki, ezt hívjuk aztán később asztmának. Na most, aki már régebb allergiás, azért azt tudja, hogy vannak olyan napszakok, amikor jobb kimenni, illetve vannak olyan helyek, amelyeket jobb elkerülni. Például, ha esik az eső, akkor a víz a polleneket a levegőben gyakorlatilag megszünteti, pár órára leveri őket a földre, és ilyenkor sokkal tisztább a levegő már, ami a polleneket illeti, és az ilyen betegek ezt az állapotot szeretik. Hogy mit lehet tenni legalább így profilaktikusan, mert az allergiákat aztán gyógyszeresen is kezelni lehet, de a nem gyógyszeres beavatkozások is azért sokat jelentenek. Egyrészt a lakásokban gyakrabban kell takarítani, hogy a pólen, ami leszáll a bármire, bútorokra, párnára, ágyneműre, hogy azoknak a tisztogatása folytán ne kerüljön a levegőbe. Szellőztetés az ugye fontos, de ilyen esetben az inkább gyakrabban történjen, és egyszerre ne túl hosszú ideig, mert a pólenek bejönnek az ablakon. Akik légkondit használnak, ott a szűrőt meg nagyon gyakran ki kell cserélni, mert a pólen fennakad a szűrőben, és sokkal elhúzódóbbak lesznek aztán a bajok. Aki kint járt, és valóban az allergiás hajlama kifejezettebb, ha hazamegy, akkor mosson hajat, váltson ruhát, sőt, esetekben nem csak hajmosás, hanem a teljes testnek a lemosása is fontos, mert a pollenek rátapadnak a bőrünkre, amit aztán utána nagyon könnyen beszívhatunk. Na most az egy másik dolog, az ilyen egyének azt is tudják, hogy a szabadtéri aktivitásukat viszonylag csökkenteni kell, és olyan helyekre, ahol a pollen mennyisége sokkal nagyobb, erdő, mező, parkok, hogy bizonyos napszakokban, illetve akkor, mikor bizonyos fák virágzanak, hogy akkor ne menjenek ilyen helyekre.
Doktor úr, milyen lépéseket tehetünk mi, tehát nem orvosok, annak érdekében, hogy megelőzzük vagy kezeljük ezeket az egészségügyi problémákat?
Ha egy allergia áll fent, és ezek az egyszerű módszerek nem segítenek, akkor természetesen fel kell keresni egy szakembert, meg kell próbálni bebizonyítani, hogy valóban allergiás betegségről van szó, és ha igen, akkor meg kell próbálni az allergént kimutatni. Erre többféle lehetőség van, vérből immunglobulinokat lehet mérni, de különböző bőrtesztek is léteznek, az allergológusok foglalkoznak ezzel, és ha szerencsével jár ez a diagnosztikai eljárás, vagy diagnosztikai eljárások, akkor sikerül még hatásosabban kezelni ezeket a betegségeket. Sajnos teljesen megszüntetni nem nagyon lehet. Ha valóban egy allergiás helyzet áll fenn, nagyon jó gyógyszerek vannak ma már, vannak általánosan ható tabletta formájában, illetve lokálisan alkalmazható gyógyszerek, szemcseppek, orrban használatos oldatok, és ezekkel viszonylag a tüneteket vissza lehet szorítani.
Maradjunk még a témánál, tehát az allergiáknál, de úgy, hogy szóljunk a légúti megbetegedésekről is.
Igen, hát ez most, én nem tudom, hogy miért, de gondolom azért beszélgetünk most pont erről a tavaszi furcsa időjárásról, meg egyáltalán a tavasz által okozott akkomodációs zavarokról, hogy nagyon-nagyon sok a légúti fertőző megbetegedés. Én ennyi streptokokuszos beteget, ami ugye nem vírus, hanem baktérium, én már nagyon rég nem láttam. Az iskolákban is, felnőtteknél is, tehát a gennyes mandulagyulladás, akár skarlatinál, nagyon-nagyon sok beteg, tehát ilyen streptokokuszos, tehát bizonyítottan, tehát elvégezzük a garatkenetet, és bizonyítottan fertőző, tehát ilyen streptokokuszos, naponta 4-5-6 betegünk van, máskor hetente van 1-2. De emellett a vírusos megbetegedések is, ugye ott volt a grippe, az influenza, ami a kora tavasznak a betegsége, általában nem a tél betegsége. Most egy kicsit hamarabb jött, de az általában február vég márciusi betegség szokott lenni. Akkor ott volt a COVID egy ideig. Van egy másik különleges légúti megbetegedést okozó vírus, ez a respiratory syncytial vírus. Szerencsére ezeket ma már mind orrtesztből ki lehet otthon is akár mutatni. Olyan betegünk is volt, hogy egyszerre volt grippe és respiratóri, grippe és COVID egyszerre. Nagyon-nagyon sok volt. Csak eltelt vagy 6-7, és úgy nézett ki, hogy a grippes betegek száma csökken, ez tartott körülbelül 8-2 hetet körülbelül, és egy olyan 10 napja jött egy újabb hullám, megint nagyon-nagyon sok a felső légúti, de nem csak felső légúti, hanem pneumónia is. Annyi tüdőgyulladásos beteget kezeltünk az elmúlt 10 napban, mi máskor 3 hónap alatt. Na most az előbb visszatérve az előbbi az allergiákra, akinek még allergiás hajlama is van, és akkor beüt egy fertőzés is, sokkal súlyosabb a betegségeknek a lefolyása, sokkal nehezebben gyógyulnak, komplikálódnak ezek a fertőzések. az biztos, hogy a jelenlegi hullám, tehát sok beteg van, és a gyógyulási hajlam rossz. Nagyon sokszor ezekkel a tesztekkel nem tudunk kimutatni semmilyen vírust. Ja igen, van még egy különleges betegség most, főleg gyermekeknél, de nem csak. Ez egy parvovírus által okozott lepkehimlőnek hívják. Naponta 4-5-öt látunk, főleg gyermekek betegsége nagyon fertőz, szerencsére ártalmatlan, nem kell kezelni, de volt egy pár felnőtt is, aki elkapta, és bizony azok eléggé betegek voltak, nagyon súlyos ízületi fájdalmakkal, fejfájással, és persze meggyógyultak szerencsére, de azért 10 napig, 2 hétig átszenvedték a betegséget. A fejfájást említetted még, az is, ahogy beköszöntött a tavasz, a migrénesek tömegesen jelentkeznek. Van úgy, hogy télen a krónikus ilyen jellegű betegeinknek migrén ellenes gyógyszert nem nagyon írunk, vagy ritkán. Most egyik jön a másik után, hogy írjuk ki ezeket a migrénre ható specifikus gyógyszereket. Ott megint megelőzni a migrént, aki hajlamos ezekre a hőmérséklet, légnyomás, ingadozásokra, nagyon-nagyon nehéz.
Össze kell foglaljuk ezt a kérdéskört. Tehát akkor melyek a leggyakoribb allergiás tünetek tavasszal, és hogyan lehet kezelni őket? Ne talán tudunk-e segíteni az orvosnak, vagy mindent inkább bízunk a családorvosunkra?
Hát a légzési allergének, tehát ez, ami ebben az évszakban fontos, aki még nem diagnosztizált allergiás beteg, és ilyen jellegű panaszai vannak, annak ajánlom, hogy keresse fel a családorvosát, illetve egy allergológust, hát ha sikerül az allergént kimutatni, aki pedig tudja magáról régebb, azok kezdjék el szedni a megelőző gyógyszereket, tehát azokat, amelyeknek a hatására az allergiás reakció nem lesz olyan súlyos, és akiknek súlyosabb rohamaik, ilyen gégét érintő folyamatokkal találkoztak az életük folyamán, azoknak legyen otthon olyan készletük, amelyekkel sürgősségi esetben is hatni lehet.
Doktor úr, összegzőként emelnél ki a mai beszélgetésünkből, a végső következtetések tehát?
Hát az, hogy vártuk a tavaszt, itt van, mint minden évben hozza magával ezeket a problémákat, ezen is túl leszünk, aztán jön a nyár a sajátosságaival. Akinek tapasztalatból ilyen jellegű problémái voltak, vagy vannak, amiről beszéltünk, próbálja meg úgy a mentál higiéniai, vagy azt javító erről majd esetleg beszélünk a jövő héten, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ez a úgymond tavaszi fáradtságszindróma ne alakuljon ki, vagy ne tartson sokat. Az allergiások pedig, amint említettem, ezeket az alap eljárásokat a betegség kialakulásának az elkerülése véget alkalmazzák, ha pedig a bajok komolyabbak, akkor orvost kell fel kell keresni, a családorvost, és kezelni is kell ezeket a betegeket.
Doktor úr, köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.
Folytatjuk tehát a témát egy hét múlva. Kedves hallgatók, a medicina percei lejártak. Az elmúlt órában dr. Szabó Zoltán családorvost és a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!